Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 164. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Brigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig egy olyan témát veszünk elő, amit még ti javasoltatok annak idején, a 100. adásunk környékén. Pontosabban Rea javasolta, aki azt mondta, hogy az angol száz kultúra hatása nem angol száz területeken, politikamentesen. Az egyetlen, amire tudtuk, hogy nem fogunk vele csinálni semmit, ez a politika volt, tehát ezt tudtuk, hogy mindenképpen politikamentesen fogunk erről a témáról beszélni, de azért az az igazság, bevkeveljük, hogy kicsit tologattuk, mert egyrészt sok minden van, másrészt meg mégis miről beszéljünk, de aztán úgy döntöttünk, hogy azért ez igazából tök jó téma, és biztos fogunk tudni valami érdekeset is elmondani egymásnak, meg felvetni témákat, amik esetleg titeket is elgondolkoztatnak. Úgyhogy ez a 164. adás erről fog szólni. De még mielőtt belevágnánk, szeretnénk eredményt hirdetni, ugyanis ugye megszavaztattuk, hogy melyik filmet nézzük meg egy közösen a Netflixen, csináljunk egy Netflix nézős partit. Meglett a film is, tehát megszavaztátok, ugye végül is végignéztük, hogy mi az, amit meg lehet nézni a Netflixen, tehát ez egy körülbelül, aki szeretné, az meg tudja velünk együtt. És akkor az Álljon meg a nászmenet, az Értelem és érzelem, a Nulladik óra, a Könnyű nőcske és a Lady Bird volt az, amiket úgy gondoltuk, hogy esetleg több embert is érdekelnének, és megnézhetnénk együtt, és akkor a szavazáson végül is a Lady Bird nyert, úgyhogy a Lady Birdet fogjuk közösen megnézni, méghozzá május 14-én, csütörtökön, fél tíztől, este fél tíztől. Körülbelül 9:45 felé majd már megnyitjuk a csetet, tehát akkor már úgy körülbelül ott leszünk, és akkor 9:30 pedig majd együtt elindítjuk a filmet, vagyis hát az egyikünk elindítja a filmet, ti megnézhetitek, és akkor beszélhetünk róla. Már csináltunk próbát a Brigivel, működik a dolog. Az egyetlen ugye, hogyha még valaki ezzel nem foglalkozott, akkor csak Chrome-on keresztül lehet egyelőre csinálni, és a Chrome-nak van egy ilyen Netflix party applikációja, amit hozzá kell adni a Chrome-hoz, és akkor azzal együtt lehet majd beszélgetni a film mellett, és közösen nézzük, és akkor tudom, hogyha akarjuk, akkor közösen le is állíthatjuk, és akkor megbeszélhetjük, hogy ez most milyen dolog volt éppen. Szóval akkor Netflix Party május 14-én csütörtökön, 9:30, de a kapukat már 9:45 nyitjuk. És a linket majd kitesszük szerintem a Twitterre, a Instagramra, most már van Instagramunk is ugyanis, és Facebookra is. De ha valaki ír nekünk e-mailt, akkor e-mailen is elküldjük annak, akit esetleg úgy érdekel, mert az összes többi helyen nincsen. Az e-mail címünk pedig popkulcsajok.stb@gmail.com. Úgyhogy mindenfelől szeretettel várunk benneteket a közös Lady Birdözésre.
És snackeket el ne felejtsetek.
Igen. Feltétlenül legalább popcorn legyen. Na, akkor ennyi volt a házmesterkedés, és akkor jöjjön az angol kultúra hatása a nem angol száz területeken. Mert ugye elég például megnézni azt, hogy Magyarországon milyen hatása van az angol kultúrának. Éppen a héten volt a szokásos, ahogyha valaki van a Twitteren, akkor esetleg tudja, hogy ez ilyen pár hetente visszatér arról a flame, hogy hunglish, vagy nem hunglis, azaz micsoda dolog, hogy az emberek itt Magyarországon magyar internetet használva angol szavakat kevernek a szövegeik közé. És akkor erről szokott menni a hatalmas vita, hogy magyar vagy, magyar anyanyelvű, magyar szavakat használj, és ne használj-e angol szavakat, ne keverd bele az angolt a magyarba, mert te magyar vagy, és ez micsoda dolog. Amiről gondolom mindenkinek megvan a véleménye, de nekünk is.
Úgy örülök, hogy ezek szerint tényleg semmiről nem maradok le a Twitteren, mert ezt még jó, csak 257-szer láttam már, és biztosan egyébként nagyon sok olyan argumentum jelent meg a mostani körben, amit előtte még soha nem használtak fel. Efelől kétségem sincs, de örülök, hogy ez egy ilyen agyonverhetetlen és kimeríthetetlen örökzöld téma.
Egyébként nekem az egyik kedvenc érvem az egész hunglis mellett. Valaki beidézte, hogy 1848. november 15-én Petőfi Sándor írt egy valami kis szösszenetet az Arany Ancsinak, és hunglisul így, hogy My Dear Jenko, fonetikusan irogatta ki, hogy I am itt hagyink Debrecent, stb. Valaki így abszolút ezzel érvelt, és valószínűleg tökre úgy gondolta, hogy akkor ő ezzel már el is döntötte, de hogy nem az internet hozta be a rosszat a világunkba, amivel nagyon sokan mondják, és én is úgy gondolom, hogy mivel ugye az internet, meg egyáltalán a számítógépes kultúrának az egyik alapnyelve az angol, nem csoda, hogy egy csomó minden angolul terjed el, és hiába igyekszünk lefordítani, nagyon bénán hangzik az, hogy tetszik a like helyett mondjuk a Facebookom. Tehát, hogy nem lájkolom, hanem tetszikelem. Miért ne lehetne ezt használni? Illetve én például úgy vagyok vele, és gondolom te is, hogy nagyon sokszor keveredik azért angol szó a beszédedbe, mert egyrészt a angol a második nyelvünk, tehát ugye mind a ketten elég sokat használjuk, tanultuk. Például én abszolút szakmailag nekem mindig először angolul jutnak eszembe a kifejezések, a szakmai kifejezések. Amióta dolgozom x éve a könyvtárban, azóta én csak is ilyen angol nyelvű környezetben dolgoztam, és nekem azt kell meggoogliznom, hogy mi a... Ja, ez is, meggooglizni. Nekem úgy kell megkeresnem, hogy magyarul most milyenek a bizonyos kifejezések. Illetve szerintem az angol nyelv sokkal rugalmasabb, de ezt én úgy mondom, mint aki nem vagyok nyelvész meg ilyenek, mint mondjuk a magyar nyelv is. Tehát sokkal előbb és hamarabb bevesznek olyan szavakat, amik éppen népszerűek, és sokkal jobban a szlenget bevonják, akár az irodalmi nyelvben is, de mindenképpen, amivel mi naponta találkozunk a médiában, azok a szavak, azok annyira tudnak frissek lenni, hogy egyszerűen nem is nagyon lehet lefordítani őket.
Igen, és igazából ugye az én kommentárom erre, na, megint ilyen mocskos idegen szó, az viszonylag messziről indul, mert szerintem ez a sokszor nyelvromlásként megélt állapot, mert azért, akik itt a nagy hunglis vitában részt vesznek, és amellett érvelnek, hogy itt igaz magyarként ne használjál ilyen idegen szívű szavakat, azok szerintem ilyen nyelvromlásként értékelik azt, hogyha valaki angol szavakat, meg kifejezéseket tűzd el a beszédébe, vagy a leírt dolgaiba. De ez egyáltalán nem új jelenség, hiszen nem kell annyira messzire visszamennünk, szerintem Kazinczy és a nyelvújító kollégái is ugyanígy rázták az öklüket, és valami hasonló dolog munkált bennük, csak ők még nem tudták az internetre fogni a sérelmeiket. És persze nyilván ez így valahol mind a két oldalnak természetes az érzése, viszont szerintem azt kell valahol itt belátni, függetlenül attól, hogy milyen nyelvpárokról beszélünk, tehát akár az angol és a magyar nyelv viszonyáról, vagy bármilyen egyéb nyelvről, hogy ugye a nyelv az nem egy ilyen statikus, álló dolog, hogy ami van, és akkor annak olyannak kell lenni örökké, hiszen a nyelv az mindig változik, és nem csak azért, mert hülye internet, mert mindenki a Facebookon csüng, persze, hogy mindenki a Facebookon csüng, és ez nem feltétlenül jó dolog, de hogy a nyelv amúgy is változik, hogyha bizonyos nyelvet beszélő népcsoportok, az A nyelvet beszélő népcsoportok kapcsolatba kerülnek a B nyelvet beszélő népcsoportokkal, mert mit tudom én, az egyik oda költözik a másiknak a területére, függetlenül attól, hogy ez most valami ilyen organikus népvándorlás, gyarmatosítás, egyik népnek a másik általi leigázása, stb. Tehát, hogy ez mindig így történt, mióta világ a világ, és azt is be kell látni, hogy ugye a nyelvek az élet különböző területein nem ugyanolyan esélyekkel indulnak. Tehát ha már itt mondjuk a 19. századat emlegetjük, akkor nyugodtan visszaemlékezhetünk középiskolai tanulmányainkból arra, hogy Magyarországon, a monarchia idején nem a magyar volt a kultúra meg a politika nyelve, hanem a német. Meg sokáig a latin volt a kultúra nyelve, nem csak itt, hanem Európa szerte. És akkor lehet, hogy volt, aki úgy érezte, hogy hát ez milyen szörnyű dolog, hogy az én ékes óangolomba besunyognak a latin szavak, vagy a francia szavak, mert például, amikor mondjuk a normann hódítás megtörtént 1066-ban Angliában, akkor ugye a hódító Vilmos hozta magával az egész kis francia udvartartását, és akkor az lett a kultúra és a politika nyelve, amit ők beszéltek, gondolom a franciának valamilyen régi verziója, meg hasonlók, tehát erre így ezer meg egy példát láthatunk, és bármikor, amikor ilyen kultúrák meg népek egymás mellett élése meg keveredése történik, akkor az csodák csodája a nyelvre is hatással lesz, és persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha ezzel kapcsolatban bármilyen érzéseink vannak, például nekünk nem tetszik az, hogy túl sok a latin szó, vagy a német szó, vagy az angol szó, vagy a kutyafüle a nyelvben, akkor a mi érzéseink nem jogosak. Nyugodtan érezhetünk azt, amit akarunk ezzel kapcsolatban, csak így alapvetően ennek ilyen, hát nyelvi szempontból senkit nem érdekel. Ugye itt jön még szerintem a képbe egy másik ilyen népszerű, de téves vélekedés, mert szerintem akik ugye nem csak ebben a hunglis vagy nem hunglis vitában, hanem hasonló ilyen nyelvi vitákban érvelnek, ők szerintem hajlamosak azt gondolni, hogy mondjuk a nyelvészet meg a nyelvtan az ilyen előíró dolog. Tehát, hogy én megmondhatom, hogyha én vagyok a, nem tudom, a szótár szerzője, vagy a nyelvtan könyvnek a szerzője, vagy mit tudom én, hogy én előírhatom, hogy hogy beszéljenek az emberek, és persze valamilyen szinten előírjuk, hiszen erre van a helyesírási szabályzat, meg a különböző grammatikai témájú kiadványok, de alapvetően ugye a nyelvészet nem erről szól, a nyelvészet leíró, tehát a nyelvészet megvizsgálja, hogy hogyan beszélnek az emberek, és akkor ebből levon konklúziókat. De hogyha majd másképp fognak beszélni az emberek, akkor a nyelvészet az fogja leírni, és észreveszi, hogy 50 évvel ezelőtt még máshogy volt, milyen érdekes, vajon miért történhetett. De hogy ebben nincsen ilyen értékítélet, hogy mert régen minden jobb volt, meg szebben beszéltek az emberek, meg mit tudom én. De nézzük meg, hogy Shakespeare hogyan írt. Nekem ez a kedvenc ilyen témám, meg vesző paripám a nyelv változását tekintve, mert ugye egyrészt ott van az, hogy Shakespeare hány még ma is használt szót és kifejezést talált ki, amiket ő beújított valahonnan. De nem csak ő nyilván, hanem Milton meg még egy csomó más irodalmár ugyanezt csinálták. Ugyanakkor nyilván darabja válogatja, de rengeteg olyan szöveghelyet találhatunk a Shakespeare darabjaiban. Olvasjuk csak el mondjuk a Lear királynak a leges-legelső jelenetét, amiben olyan trágásságok vannak, hogy a fülünk ketté áll tőle. És szerintem ezért óckodnak annyira az emberek a Shakespeare újrafordításoktól, különösen a Varró Daninak a Lear király fordítása szerintem borzolta a kedélyeket, mert hogy ez nagyon jól megmutatja azt, hogy tényleg Shakespeare mennyire trágár tud lenni, és akkor nem csak a csodálatos, kifinomult jambikus pentameterek jönnek-mennek, hanem a jambikus pentameterek néha trágár szavakat is tartalmaznak, és ennyi, mert már akkor is beszéltek az emberek, például csúnyán esse egy ilyen újkori vagy modernkori találmány. Szóval, hogy ez egy ilyen tök természetes dolog. Vagy amikor arról panaszkodunk, hogy milyen nehéz megérteni Jókainak a regényeit, mert tele van mondjuk latin meg német eredű szavakkal. Igen, tesó, és akkor ezt miért nehéz most megérteni, mert mi már nem használjuk ezeket a szavakat. És hogyha visszasírjuk, vagy azt mondjuk, hogy de régen sokkal szebb volt a nyelv, akkor már ne sírjunk azért, mert Jókai nehéz, mert akkor arra vágyakozunk. Tehát ott ilyen belegabajodunk itt szerintem a saját érveinkbe. És itt, hogy így körbe érjek, és visszacsatoljak a te legutolsó gondolatodhoz, mondjuk miért reflektál az angol gyorsabban mindenféle, akár technikai, akár kulturális jelenségre, vagy miért érezhetjük azt, hogy az rugalmasabb, vagy gyorsabban változó, vagy jobban tud alkalmazkodni a világ változásaihoz, mert mindannyian beszélünk angolul. Ugye az egész világ beszél angolul, és ugye az angol nyelvet azt már régóta nem csak a brit meg az amerikai anyanyelvi beszélők formálják, hanem mi mindannyian, én is, meg te is, meg akárki, aki beszél angolul, és vélhetően, hogyha megszületik valamilyen új szélesebb érdeklődésre számot tartó, akár technikai, akár kulturális, akár bármi fejlemény, amit közölni akarunk a világgal, akkor azt angolul kell majd közöljük. És nyilván utána ez majd bizonyos szinten, de lecsorog a saját anyanyelvünkbe is, csak lassabban.
Azon gondolkoztam, hogy még hogyha már így az angol nyelvnek, meg így egyébként, ahogy te is mondtad, a tudománynak és hasonlóknak a hatása az ugye mennyire összefügg. Például ott van a flow élmény, amit ugye először Csíkszentmihályi Mihály fogalmazott meg, aki azért nevéből is kiderül, hogy nem egy angol pasas, és ez például egy ilyen, ugye a pszichológiában egy komoly irányzat lett a 90-es évek óta, és azóta is magyarul is úgy hívjuk, hogy a flow élmény, és ezt simán bevettük.
Vagy hogyha mondjuk ilyen társadalmi jelenségekre gondolunk, mint mondjuk a Me Too. Ugye az már szerintem magyarul is teljesen beépült a közbeszédbe, és használjuk azt, hogy a Me Too mozgalom így és úgy, és szerintem sokszor ugye olyan esetben is használjuk ezt, vagy olyanok is használják, akik esetleg nem tudnak angolul, vagy nem gondolnak bele, hogy akkor mit is jelent ez szó szerint, mert nem kell ezt tudnunk, hogy mit jelent ez szó szerint, még akkor is, hogyha nem egy nagy trubán nyilvánvalóan, hiszen ezt így sikerült adaptálni, és persze ez ellen is lehetne kapálózni, és magyarul is lehetne egy hashtag én is, vagy valami hasonló, viszont ugye talán jó dolog is, hogy ezeket így angolul vesszük át, nyilván nem csak mi, hanem számos más nyelv, hiszen ez a jelenség által leírt tapasztalatnak az univerzális mi voltát jelöli, és nem is biztos, hogy érdemes ezt különösebben így honosítani. De egyébként ez a fordításban is egy ilyen állandó vita téma és dilemma, hogy mondjuk mi a fordításnak a célja az, hogy a lehető leginkább, és mondjuk itt a műfordításról beszélünk, tehát nem a szoftver lokalizációról, meg hasonlókról. Tehát, hogy az a célom, hogy a lehető legközelebb hozzam az olvasóhoz a szöveget, és minden lehetőség szerint számára ismerős legyen, vagy éppen, hogy az idegenséget kell hangsúlyoznom, hogy minél jobban rálátást kapjon az olvasó erre a másik kultúrára, és nincs jó megfejtés, mind a kettőnek ugyanolyan létjogosultsága van adott helyzetekben.
Én, mint olvasó, ugye, aki tud is angolul, de azért szoktam magyarul is olvasni angol eredetiben íródott könyveket, én is úgy vagyok vele, hogy néhány helyen borzalmas, amikor bent hagyják az angol kifejezéseket, és csak lábjegyzetben magyarázzák meg, mert néha úgy érzem, hogy erre lehetett volna egy frappáns magyar dolgot kitalálni. Ugyanakkor meg vannak olyan kifejezések, amiket Kings of Leon, ugye ezt szokták ilyenkor felhozni, hogy azt meg minek? Tehát az meg ugye abszolút a fordítónak, illetve a szerkesztőnek tehát hiába ostrozta mindenki a fordítót, azért ott a szerkesztő is eléggé sáros volt abban, hogy benne maradt az oroszlán király a Kings of Leon helyett. Tehát vannak ilyenek, amikor meg nincs értelme lefordítani. Tehát, hogyha egy Me Too van benne egy könyvben, akkor nem érdemes azt lefordítani én isre, mert úgy kevésbé érti meg az ember, mint hogyha ott hagyjuk, hogy Me Too.
Igen, meg pont ebben a filmben volt egy műfordítás órám, és az egyik kis szöveg, amit kiadtam a hallgatóknak, az a The Hate U Give-nek volt az első oldala, vagy valami hasonló. És már ebben egy csomó ilyen apró kulturális utalás van, amit ugye reáliának hívunk a fordításban, tehát ugye a forrás nyelvre és a forrás kultúrára így unikálisan jellemző tárgyszavak, szívesen. Tele van az idegen szavakkal, remélem most így mindenki örült ezeknek. És már az első néhány bekezdésben ilyenek vannak, mint egy partin vannak, és hogy valaki a nénét, ezt a nem is tudom, mi volt már ennek a táncnak, vagy mit tudom én, minek a neve, de hogy ez a valami néné, meg ilyen szavak vannak benne, hogy a fiúk cipőire ugye azt mondja, hogy they're brand new kicks, vagy valami hasonló. De csomó ilyen az adott, a keletkezés pillanatában nagyon aktuális tárgyszó van már ebben az egy oldalban, És ugye ez néhány évvel ezelőtt íródott, de szerintem, vagy tehát én nem lennék abban biztos, hogy már most mindenki emlékszik arra, hogy mi a néni. Már a hallgatóim közül sem mindenki ismerte fel, pedig ők lehetően ugye az a korosztály, akik benne vannak ezekben a popkulturális dolgokban. És itt felmerül a kérdés, hogy mennyire izzadjunk azon, hogy lábjegyzeteljük a nénét, vagy hasonlókat, mert most alapvetően mit lendít a sztorin? Pontosan nulla dolgot, hogy ez annyira efemera, annyira egy múlandó popkulturális dolog, amit, ahogy mondtam, szerintem már csomóan most se tudják, hogy mi az, pedig 3 évvel ezelőtt még. Ja, igen, a VIP-en néni. Mekkora menőség volt, és tele volt vele az internet, de... Hát nem egy különösebben nagy kulturális jelentőséggel bíró dolog. És hogyha ezt lábjegyzetelem, akkor ugye ezt egy mondatban nem biztos, hogy el lehet magyarázni, úgyhogy tudja is az ember, akkor már a lábjegyzete fontosságot tulajdonítok neki, hogyha meg nem, akkor az olvasó esetleg nem fogja tudni, ugyanakkor szerintem ez az a pont, amikor azt lehet mondani, hogy majd, ha érdekli, akkor meggooglizza. Mert hogy például a popkultúrától lesz popkultúra, nem? Tehát, hogy tele van ezekkel a múlandó dolgokkal, mint hogy ott van az a regény, a Ready Player One, amit én nem olvastam, de tudom, hogy ez meg anya 80-as évek efemerájával van tele. És biztos vagyok benne, hogy azokat se ismeri mindenki olyan mélységben, hogy rögtön vágja, hogy ó, igen, ez a Dungeons and Dragons-ből a 225. karakter, vagy kiegészítő füzetke, vagy kutyafüle, de nem is biztos, hogy ez a lényege ezeknek, hiszen ezek csak az atmoszférához járulnak hozzá. Legtöbbször, ha meg valaki magától is tudja, akkor neki piros pont, ha meg annyira érdekli, akkor meg tudja googlizni, és kiderül, hogy mi ez a kis utalás.
Ha már így a nyelveknél, meg... nyelvészetnél, akkor kicsit az irodalomra is, hogyha áttérünk, az angol irodalom hatása. Ezt se lehet megkerülni, már ugye Shakespeare-ről beszéltél, és például én is abszolút úgy gondolom, hogy Shakespeare-t angolul azért tanítják még mindig, mert hogy még mindig annyi minden klassz dolog van benne, ami nálunk ugye a fordítások, mondjuk egy Arany János fordítás, vagy akár egy Vas István fordítás is, azok ugye az aktuális kornak a lenyomatai voltak, tehát abszolút megérett újrafordítani ezeket. Nem kis munka, és ugyanakkor viszont még közelebb lehet hozni a mai világhoz, és a mai olvasóhoz. Lásd, ugye a Nádasdy félék, vagy a Varrodani fordításai, és éppen ezért én nagyon bírom, hogy az angolok rendszeresen újrafordítják mondjuk a klasszikusokat. Tehát például most a Homérosznak az Iliászát és az Odisszeáját is újrafordították, ráadásul most és ilyen új kiadások voltak, és talán még díjakat is kaptak a fordítók. Például nők fordították le, az biztos. Meg mondjuk a Dante-nak az isteni színjátékát is újrafordították, mert ők így pár évtizedente újrafordítják, illetve, és ezen senki nem akad fönn. Nálunk ez ilyen nagy szentségtörés, hogyha mondjuk most valaki megpróbálkozna egy Dante fordítással, mert hogy a Babicsot nem lehet.
De Nádasdy Ádám most fordította újra, most készült el vele.
Ja, tényleg, na... Igen. Azért tudtam, hogy valamiért eszembe jut, de az se volt ilyen egyszerű menet. Mármint, hogy nem csak neki, hanem ugye, hogy a közönségnek ezt így elfogadni. Mint ahogy ugye az Abhegyező, annak az újrafordítása körül is voltak problémák. Én annak idején, amikor elolvastam az Abhegyezőt, nem szerettem, mert szerintem nagyon nem volt jó a fordítás. Abszolút az a könyv volt, ami láthatóan olyan valaki fordított, akinek semmi köze nem volt így az amerikai kultúrához. És ugye az Abhegyezőben, az eredetiben pont az a lényeg, hogy mennyire közel van a fiatalokhoz a főszereplő, és nekem ez abszolút nem jött át. Nem is szerettem az Abhegyezőt. Az egyetlen baj, hogy ugye a címet is újra kellett fordítani.
Hát meg azt azért, mert hogy a cím az egy félrefordítás.
Igen, viszont mondjuk jó, ez a félrefordítás, viszont sokkal jobb volt ez a cím, sokkal magával ragadóbb volt.
Hát jó, de miért? Hát mert frappáns, de...
Mert frappáns, igen. Én azt, hogyha frappáns, azt elnézem. Nekem így az szokott lenni. Tehát mondjuk, hogy lett volna akkor a Birdie-nek a kalandja, és ugye a betörő, aki zabot helyezett, a betörő, aki rósban fogott. Lett volna, hogyha úgy fordítják le, de hát az Abhegyező az jobban megmaradt. Érdekes módon, tehát pontosan, hogy az Abhegyezőnek a legjobb dolga az eredeti magyar fordításnak a címe volt. Az összes többi az nem volt jó benne. Míg ugye ez a Az új fordításnál meg azért a szöveg sokkal jobban tükrözte a Holdennek a dolgait.
Igen, de mondjuk a kérdés, hogy ez is mennyire van közel a fiatalokhoz, mert mindig ez tűnik az ilyen fókuszpontnak, de azért az újat is Barna Imre fordította. Szóval, mármint, hogy és így Barna Imre az egyik legjobb magyar fordító, tehát nem ezt kérdőjelezem meg, csak hogy na, tehát azért így ő se egy Speyer Dávid, vagy nem tudom. Ja. És nincs is ezzel semmi baj. Meg szerintem itt is ez kicsit olyan, mint így a hunglis, nem hunglis érvelés, hogy azt gondoljuk, hogy valami mellett érvelünk, de közben teljesen más dologból táplálkozik az érvelésünk, hiszen pont az Abhegyező, az egy kultkönyv, és azon generációk nőttek fel, és sok embernek jelentett nagyon sokat. És nyilván abban a formában, amilyenben ezt megismerték, és ehhez utána hozzányúlni szentségtörésnek tűnik. Ez szerintem tök ugyanolyan, mint hogy felőle most megy akármi, literary akármi történhet, nekem mindig a Colin Firth-os Büszkeség és balítélet lesz az etalon, mert én ezen nőttem fel, ezen szerettem meg Jane Austen, meg Colin Firth, mit tudom én. Viszont igazából nem mondom azt, hogy ezen kívül ne csináljanak más Jane Austen vagy Büszkeség és balítélet feldolgozásokat, mert abszolút virágozzék minden virág. És lehet, hogy mi attól jobbak is lesznek, bár ezt nehéz elképzelni, de hogy nekem az tényleg egy ilyen oltári szentség, én abban nem tudok hibát találni. És szerintem pont a régi Zabhegyező is ilyen, hogy ha akarnánk, és szőrszel hasogatóak lennénk, akkor meg lehetne találni benne a hibákat. Én ezt fordítás órákra be is szoktam vinni a régiből is, meg az újból is egy kis részletet, meg ugye az eredetit, és akkor elgondolkodunk rajta, hogy kinek mi tetszik. De ez tényleg addig tart csak, hogy kinek mi tetszik, mert ebben abszolút ilyen szentimentális okokból érzünk bármit is. Tehát azért ez mégse egy olyan szöveg, hogyha kiragadnék egy ilyen random bármiből egy részletet, és akkor arról tárgyalnánk, mert akkor ott valóban így megállapítgatjuk, hogy ja, Istenem, hát ez félrement, ez meg nem azt jelenti, ez meg mennyire jó, hanem itt mindenkinek van valami érzése ezzel kapcsolatban, hogy megint csak tök jogos, csak ez se, tehát ez nem tudományos érv semmilyen szempontból, de nem is kell annak lennie.
Oké, akkor én nagyon belenyúltam, mert akkor te hogy szoktad ezt tanítani? Tehát, hogy az új meg a régi fordítást, ez most már érdekel, mármint, hogy neked mi jön ki a végén?
Hát mikor mi jön ki?
Mikor mi jön ki? De mi a te vélemény? Tudom, hagyod, hogy a diákok elmondják az övükét, de te hogy érzed? Mondjuk én nem szerettem az Abhegyezőt amúgy, szerintem szar. Nem hozzám szólt, abszolút.
Én se. Úgyhogy nekem ebből a szempontból jó. Nekem így könnyű, mert hogy nincsenek ilyen érzelmi tétjeim ebben a kérdésben, és nem fogok sírva fakadni, bármit mondanak is a hallgatók. Igazából itt nincsen semmiféle konklúzió, amire el akarunk itt jutni. Ezzel kapcsolatban igazából én ezt olyan gyakorlatnak használom, hogy egyrészt nyilván megnézzük, hogy mi ez a benyomás, amit tesz ránk a szöveg, és utána megpróbáljuk egy picit szakmai szemmel nézni, hogy mi az oka ennek a benyomásnak, hiszen nagyon sokszor, nyilván ezt aki fordítást olvasott már életében, előfordult, hogy azt érezte, hogy ez valamiért mondjuk nem jó, de nem tudom, hogy miért. Vagy ez nagyon tetszik, de nem tudnám megfogni, hogy miért. És amíg mondjuk csak, tehát hogy nem a nyelvvel dolgozó emberkék vagyunk, addig teljesen rendben van, hogyha ez az impressziunk, viszont hogyha már a nyelvvel kell dolgoznunk, akkor érdemes egy picit ennek mögé nézni, hogy meg tudjuk fogni azt, hogy mitől keletkezik bármilyen benyomásunk a szövegről, és akkor ezeket elemezzük, hogy mitől érezzük az egyiket frappásnak, tehát mondjuk a szóválasztásoktól, vagy bármi olyan dologtól, és mondjuk a szóválasztásoktól, akkor az mennyire van benne az eredetiben, vagy mennyire a fordítónak a terméke, hogy mondjuk milyen nyelvállapotra reflektál, tehát mondjuk mennyire érezzük frissnek, vagy régiesnek, vagy mit tudom én, nyilván azért ez nem egy kortárs szöveg, de ettől függetlenül szerintem előfordulhat, hogy mondjuk valami egy picit ilyen izzadságszagúnak tűnik, vagy valami olyannak tűnik, hogy Például nekem a Révbíró Tamásnak a P.G. Woodhouse fordításai az ilyenek, amik ugye abszolút nem egy kortárs szöveg, hiszen a 30-as, 40-es években keletkezett, viszont azt, amikor olvassa az ember magyarul is, az egy pillanatig nem tűnik izzadságszagúnak. Tehát ez annyira, annyira friss, annyira teljesen készítést érzek arra, hogy én is használjam az összes kifejezést, amit Woodhouse, meg ugye a magyarban mondjuk Révbíró Tamás használt. Tehát erre próbáltam így majd nehezen utalni, azzal, hogy mondjuk így frissnek érzik-e, vagy sem, még akkor is, hogyha ez egy régi szöveg. Szóval, ja, ilyesmiket próbálunk megvizsgálni, és mondom, nincsen igazából semmilyen nagy tanulság, amit le akarunk szűrni, hanem ez csak egy ilyen technikai gyakorlat arra, hogy hogyan gondolkozzunk a saját szövegeinkről, illetve más szövegeiről, hogy ne csak ez az almorf érzésünk legyen, hogy tetszik, vagy nem tetszik.
Például a Büszkeség és balítéletnek is volt egy pár újabb fordítása, ami ugye nem a Szenci Miklós féle fordítás, az elmúlt években itt ott megjelent. Azokba te belenéztél, hogy milyenek?
Hát egyszer még nagyon régen néztem meg egy... Nagyon régen. Néhány évvel ezelőtt néztem meg egy pár részletet a Büszkeség és balítéletből, de igazából olyan mély nyomot ez nem hagyott bennem, nem feltétlenül azért, mert nem volt jó, vagy mit tudom én. Én ebből is a Szenci féle fordítást szoktam használni, illetve ami megvan magyarul, az is ugye az ő fordítása nekem itthon, de különösebben az újabbakkal nem foglalkoztam, de egyébként azt is szerintem érdemes újra fordítani, vagy hogyha ez ilyen jól sikerült a frissebb, akkor érdemes volt, hiszen már a 200 évvel ezelőtti, de nem kell Shakespeare-ig visszamenni, a 200 évvel ezelőtti nyelv használatban is azért számos olyan kifejezés volt, ami ma már nem egyértelmű, és ami fölött esetleg korábbi fordítások is elsikkadtak, mert olyan nüanszok voltak. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a Szenci féle nem jó, de hogy abban is van néhány apróság, ami nem teljesen helyes. Most ez ilyen nagyon okoskodónak tűnik, de érted, hogy mire gondolok szerintem.
Igen. Most már az angol kultúra azért nem csak a nyelvből áll, az angol száz kultúra, hanem ennyire.
Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt egy évfolyamtársammal erről beszéltünk, hogy valószínű rengetegen vagyunk olyanok, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, akiknek az elképzelését arról, hogy mondjuk mi az angol kultúra, vagy milyen Nagy-Britannia, az pont ezek a kult sorozatok formálták, mint mondjuk Agatha Christie-nek a Poirot-ja, vagy ugye nem csak a sorozatok, hanem Agatha Christie így általánosságban, meg ezek a nagyon klasszikus dolgok, mint a Csengetett Milord, meg a Yes Minister, meg a Yes Prime Minister, meg hasonlók, és hogy hányan nőhettünk fel ezeken a popkulturális termékeken, és ugye volt ez az impressziónk Angliáról, hogy Anglia az Agatha Christie, meg a P.G. Woodhouse, meg a Csengetett Milordnak a világa végül is.
Igen, sose felejtem el, hogy az egyik nagy kérdés nálunk az volt annak idején az Agatha Christie regények nyomán, hogy mi a fene az a Yorkshire puding, és amikor ugye kiérkeztem Angliába, és az első vasárnapi vacsorán ott volt a Yorkshire puding, rögtön föl kellett hívnom a húgomat, hogy elmondjam neki, hogy mi az a Yorkshire puding. Hogy most már érthetjük. Most már tudhatjuk. Sőt, azt hiszem, hogy az első karácsonykor vittem is haza ilyen Yorkshire puding sütő tepsit, és akkor csináltunk is, és akkor megállapítottuk, hogy erről sokkal jobb volt olvasni, mint valójában meg is kóstolni.
Igen, ez ilyen egzotikusabbnak tűnik, mint amilyen valójában.
Igen, jó, sokkal. Igen, pontosan. És egy csomó minden volt ilyen. Még érdekes, valahol a múltkor volt egy értekezés arról, hogy ugye a Csengetett Milord az egy ilyen tökre ilyen átlagos sorozat volt Angliában, tehát az nem volt annyira kult sorozat, mint amilyenné itthon vált. Meg sokkal több ilyen hasonló sorozatot csináltak az angolok, mint amilyen a Csengetett Milord is volt. Én azt sajnálom, hogy itthon a aló-aló az valahogy nem lett annyira kultikus. Tehát azt ugye a 80-as években, hogyha éppen az ember elkapta a tévében, akkor tök jó volt, és aztán utána az például nem ismétlik állandóan újra, nem úgy, mint a csengetett Milordot.
És hogyha már Agatha Christie-t, meg hasonlókat említettem, akkor mondjuk egy dolog, aminél szerintem abszolút tetten lehet érni a brit popkultúrának a hatását, az a krimi műfaj. Persze erről már csomót beszéltünk, és ugye, ha valaki egynél több adásunkat hallotta, akkor tudja, hogy nagyon szeretjük a krimit, de az, amit klasszikus krimiként ismerünk, az ugye abszolút Angliából ered, nem feltétlenül csak Sherlock Holmes, ugye akár Sherlock Holmes-szal megkezdve Agatha Christie, ugye az aranykori krimírók, és így tovább, akik még a mai napig hatással vannak erre a műfajra. És ugye nem csak Sherlock Holmes egyébként a műfaj eredete, hiszen már előtte is volt csomó ilyen, hát megtörtént bűntényeknek fiktív változatát előadó kis füzetke, meg könyv, meg színdarab, meg egyébként ugye Franciaországban is ebben az időszakban ezek a bűnügyi történetek nagyon népszerűek voltak, mind ilyen, hát félig fiktív, félig valós verzióban, mint ugye a Vidoknak a történetei, meg a Arsène Lupin és hasonlók, tehát ugye ott is megvan ennek a hagyománya, de az, ami szerintem krimiként így legelőször eszünkbe jut, akár szeretjük ezt a műfajt, akár nem, az valószínű az Agatha Christie féle klasszikus krimi lesz.
Igen, és hogy mennyi minden jön őt ki ebből, az is például az első ilyen angliai úton volt, amikor bementem a könyvesboltba, és hát rengeteg krimi volt. Tehát oké, ugye Sherlock Holmes, Agatha Christie hasonlók azért nem voltak itthon se ismeretlenek, de aztán ott annyi mindennel találkoztam, és mindegyik úgy tűnt, hogy nagyon népszerű. Olyan krimiírókról, akiket akkor még nem is hallottam. Illetve például ugye az Agatha Christie-től származtatják ugye a Cozy Mystery-ket is, ami most már igazából például Angliából jobban átterjedt Amerikába. Sokkal több Cozy Mystery van, amit Amerikában írnak, amerikai tájakra kalibrálva, mint amennyi ott maradt Angliában. De azért még így is van ott is elég, és akkor innen terjednek mindenfelé tovább. De ugye, ha úgy veszük, akkor romantikus regények is a Jane Austen-tól eredeztetik, de ugye a Georgette Heyer, aki a régenség korát és egyáltalán Jane Austen-t is divatossá tette, ugye a 20. század elején őt tartják a nagyasszonyának, az igazi ilyen történelmi romantikusoknak, és ezért is van az, hogy a történelmi romantikus regényeknek ugye a 80%-a ugye a régenség korában játszódik. Pedig tudjuk, hogy ennyi herceg, mert mit tudom én, nem volt, mint amennyi vagy ennyi előfordul ezekben a regényekben, de hát ez is onnan terjedt el. És ami még tök érdekes volt számomra, és ez valószínűleg nem csak kelet-európai vonás is, hanem ugye az is az angol kultúrának és ezeknek a krimiknek, meg a romantikus regényeknek is a hatása, hogy ugye nagyon sok magyar szerző, meg a fantasynek is, ugye nagyon sok magyar szerző angol néven adta ki a regényeit. Tehát ugye akár csak Vivian Fable, akár a Leslie L. Lawrence, aki ugye a kalandregényeket írogatta, akkor a fantasyben, a magyar fantasynek a 80-as, 90-es éveknek a fénykorában a senki se a saját nevén adta ki a könyveket, sőt, megfabrikáltak hozzá angol életrajzokat is, mint például a Wayne Chapmanhez igazi ilyen életrajzot írtak külön, mint hogyha tényleg ő valami talán skót íróként indult be, pedig hát ugye úgy kiderült később, hogy nem az volt. És a németeknél is rengeteg ilyen van, akik szintén ugye angol álnéven írnak, főleg így a zsáner irodalomban, mert angol névvel mi mindig jobban el lehet ezeket adni, és jobban meg is veszik valahogy az emberek.
Igen, mert hiába próbáljuk magunkban leépíteni ezeket a, nem akarom előítéletnek mondani, de hát végülis valahol azok, hogy összekötünk bizonyos kvalitásokat, például ugye az angolsággal, vagy bármi mással. Azért ezek, pont mivel ezeken nőttünk fel, lehet, hogy már, sőt, biztos már a mostani ilyen 20 éves korosztályra már nem lesznek meg ezek, de ugye ezeket nem lehet leépíteni azt, hogy mondjuk így nekem a krimi az egy ilyen nagyon angol dolog, és nem lehet ezektől szerintem, vagy csak nagyon kemény munkával vonatkoztatni, ami persze nem azt jelenti, hogy más dologra nem nyitott az ember, de hogy ezek olyan reakciók, hogy ha mondjuk van valami krimi sorozat, vagy mit tudom én, vagy van két krimi sorozat, és akkor az egyik brit, a másik amerikai, akkor szerintem önkéntelenül hamarabb fogom a britet elkezdeni, mert így a húzalok az agyamban erősebbek ezen a téren.
Közben elrohant az időnk. És még csak a nyelvről és az irodalomról beszéltünk, az angol kultúra hatásaira, pedig még ott vannak, de ezeknél is már igazából külön adások is voltak, tehát mondjuk, hogy a ilyen abszolút angol száz műfajok, mint például a sketch comedik, a sitcomok, vagy ugye éppen a stand-up, ami mind angol száz eredetű, és onnan terjedt el szerte a világban, és megpróbálják nagyon sokan a saját nyelvükön és országukban is művelni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nálunk például a szitkomok szerintem, amiket nem igazán tudtuk jól meghonosítani a magyar kultúrában. A stand-up az most már kezd egész jól lenni. Úgyhogy erről még igazából lehetne beszélni, vagy lehet, hogy inkább ilyen külön adásokat szentelni a különböző témáknak, mint ahogy most jobban elmentünk ugye a nyelvészet és az irodalom felé, ugyanúgy lehetne a popkultúra más részeiről is, és akkor maximum mindig visszahivatkozunk rá, hogy én az ötletet azt Reától kaptuk, úgyhogy köszönjük szépen. Itt most be is fejezzük az adást, még egyszer fölhívnánk a figyelmet akkor arra, hogy május 14-én 9:30 közös Lady Bird nézés, 2 hét múlva pedig találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!